Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Benedekfi Katalin énekművésszel Hézer Luca beszélget. A beszélgetés második része következik. Nagyon kíváncsi lennék, hogy számodra az éneklés mit jelent?
Én azt gondolom, maga a művészet az az életnek a szebb és a jobb átétele. És én azt gondolom, hogy az énekkel valami olyan fajta dimenziók nyílnak meg, ami nem biztos, hogy más dologgal sikerül. Hát, mint maga a művészettel, most akár persze festészetről, bármiről beszélhetünk, én legalábbis gyerekkorom óta énekeltem. Ez annyira fontos volt, mint a falatkenyér. Tehát például sokszor volt az, hogy készültem különböző dolgokra, és nagy Isten beteg voltam, és nem tudtam akár napokig, hetekig gyakorolni, én lelki beteg voltam. Tehát, hogy nekem annyira a lételemem volt az éneklés. Tehát most akár takarítók, akár nem tudom, szüreteltünk, bármit csináltunk otthon, most akár az itteni életemről, vagy akár az otthoni életemről beszélek, tehát nekünk szerves része volt az életünknek a zene, az éneklés, az együttlét. Tehát, hogy az valami olyan fajta szövetségességet jelentett, hogy nem is tudom, tehát ez egy valami teljesen más dolog volt. És persze nagyon-nagyon büszke vagyok, mert ennek a fajta elhivatottságnak, vagy szakmaiságnak köszönhetem a Prima díjamat, köszönhetem azt, hogy megkaptam az Erdély Életkiválósága díjat, köszönhetem az MMA ösztöndíjamat, és azt is, hogy idén megkaptam a Magyar Arany Érdemkeresztet.
Hát ezekhez ezúton is gratulálok a Mária Rádió hallgatóinak a nevében.
Nagyon szépen köszönöm.
Visszatérve egy kicsit így az énekre, szerintem nagyon sokan ezért is nem fogadják el úgymond az éneklést, vagy akár a színművészetet, vagy bármilyen művészeti ágat, mert hogy nem értik ezt a fajta szeretett nyelvet, vagy ezt a fajta kommunikációs formát. Nem gondolnak úgy mondjuk az éneklésre, hogy itt valamilyen közvetítés történik, hanem ez csak egy ilyen szórakozás.
Én azt gondolom, hogy az, hogy éneklek, ahhoz meg kell nyissam a lelkemet. Rengeteg mestertől tanultam, de nekem a legnagyobb mesterem, és nem véletlen, hogy most is elhangzik a neve, a Hamari Júlia. De azért, mert ő nem csak énekelt, tehát ő valamilyen fajta pszichológus meg lelki ember volt az életemben, vagy pót anyukám, vagy bármit mondhatok. Tehát aki megtanított érezni az éneken keresztül. És számomra nagyon-nagyon fontos, hogy nem az, hogy kottafejeket énekelgetek le, vagy bármilyen zenészről beszélünk. Tehát ott nekem a lelkemet kell kitennem, és a lelkemmel kell megszólítanom a közönséget. Tehát én interpretálok. És azt gondolom, hogy mi a jó Istentől kaptunk valami talentumot, és ezzel nekünk sáfárkodnunk kell jól. És ezt a jó Isten bármikor elveheti, mert nézzük azt, hogy voltak fantasztikus énekesek, és egy pillanatra a másikra elment a hangjuk. Tehát, hogy ezt fantasztikus és iszonyú nagy hittel és eszméletlen alázattal lehet csak művelni, de a lelkünkön keresztül. És persze, hát sokfajta lehetőség van, vagy széles a paletta, tehát nem azt gondolom, hogy mindenki a legfelső fokon kell művelje ezt. Nagyon fontos az, hogy énekeljen egyáltalán, vagy akár a maga szórakoztatására. Most, amióta elkezdtem tanítani is, például nagyon fontos az, hogy a gyerekeknek hogy magyarázom meg, hogy egyáltalán a tested a hangszered. Tehát nem mindegy, hogy azon a nap milyen állapotban vagy, milyen lelki állapotban vagy, azokat a dolgokat hogy tudod magadon átszűrni. Nagyon fontos az, hogy megtanuld a technikát, ugye a legnehezebb tulajdonképpen a klasszikus éneklés, hát ugye mindennek az a csúcsa. De ahhoz, hogy bárki ugye klasszikusan nagyon jól tudjon énekelni, ahhoz nagyon jó hangképzés kell, testtudatosság kell. És ez még csak az alap. Itt még nem leszek szobrász, itt még fafaragó vagyok egyelőre csak. És ahhoz, hogy ez művészetté tudjon válni, ahhoz kell egy olyan fajta önismeret, olyan fajta hitrendszer, hogy én ezeket a dolgokat magamon át tudjam szűrni, természetesen betartva a szerzőnek az utasításait, és eljussak az én lelkemmel a hallgatók lelkéig, és akkor megszülethet valami, akkor érdemes volt ezt csinálni.
Nagyon érdekes, hogy erről a kvázi színpadi jelenlétről beszéltél, mert így a beszélgetésünk előtt én meghallgattam tőled pár felvételt. Először szándékosan csak hallgattam, hogy megismerjem a hangodat, és nem akartam így a képpel bezavarni, és amikor így megláttalak téged a színpadon ezeken a felvételeken, akkor én azt éreztem, hogy egyszerűen kifejezetten így ott vagy. Tehát az erő, vagy az az ilyen jelenlét, amiben te voltál, nem szeretnének itt agyon dicsérni vendégként, de éreztem így
jövök a... máskor is.
Éreztem a tekintetedben ezt a koncentráltságot, és ezt a fajta kitárulkozást is egyben.
Igen, és ez biztos vagyok benne, köszönöm szépen egyébként, hogy így gondolod, de azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon nagy szerepe van nyilván a technikai tudásnak, de hiába van technikai tudás, mert ha az ember ezt nem tudja megtölteni, ez olyan, mint van egy hordónk, bármilyen fantasztikus hordónk van, ha azt nem tudjuk megtölteni bármiféle jó borral, vagy vízzel, vagy bármivel, akkor a fene megette a hordónkat, ott konghat egymagába. És ezeket a dolgokat tulajdonképpen az, hogy a lelkünkkel megtöltsük ezeket a műveket, ahhoz nagyon fontos az, hogy mi mennyire tudunk nyitottá válni. Tehát, hogy mi hogy tudunk a saját lelkünk hangszerén játszani. Ehhez igen, kell egy nagy fokú önismeret, meg Hamari mondja mindig, amikor éneklek, hogy Katám, gondold azt, hogy átöleled a közönséget, kitárulkozol fölöttük, és átöleled a közönséget. És igen, kell ez. Az, hogy az ember meg tudja szülni magába azt a fajta bársonyos hangszint, ami nem hangos, nem halk, tehát, hogy igen, abban benne kell legyen a lelke, és valahol átölelni a közönséget, mert akkor eljut, akkor jó ezt csinálni.
És a magán életedben is ilyen vagy egyébként? Ennyire kitárulkozó vagy, ott más a színpad jelenléted és a magánéleted?
Azt gondolom, hogy egy ember akkor önazonos, hogyha az, amit mások képzelnek róla, meg az, amit ő gondol, akkor ez valahogy úgy fedi egymást. És az utóbbi időben szembe értem erre én magam is, nem véletlen, hogy elmúlt közben egy jó pár év. Nagyon nehéz ezt az utat így bejárni, de nagyon jó, hogyha az ember idáig eljut, hogyha önazonos tud lenni mind abban, amit cselekszik a színpadon, és az, amit képvisel a mindennapokban. Igen, azt hiszem, hogy nagyon nyitott vagyok, és nagyon kitárulkozó, ami bizonyos szempontból nem mindig jó, mert ez sokszor félreértik. Sajnos volt annak idején egy olyan, hogy jaj, ilyen édes kis helyes székely kislány, ezzel bármit meg lehet tenni. És akkor voltak persze iszonyú nagy pofonok, de aztán az ember rájön arra, hogy akár a művészetén keresztül, vagy akár a tudatosságon keresztül meg tudja saját magát védeni, akkor meg tudja húzni a határokat. És azon a határokon belül teljes mértékben szabad tud lenni. És ha valaki kicsit betolakodóbb, akkor azt tudja mondani, hogy figyelj, én kedves vagyok, nagyon normális veled, de itt van a határ, és ne tovább. Nekem legalábbis nagyon fontos az, hogy nyíltan és nyitottan tudjak létezni a világban, mert ettől vagyok önazonos. Persze ettől kapok hideget, meleget, de hát ilyen az élet. Tehát beszéltünk arról, hogy tövisek és koszorúk és rózsák.
Visszatérve egy kicsit a zenére, úgy említetted, hogy különböző műfajokban is már kipróbáltad magadat, meg a hallgatók is bizonyára van, aki már hallott tőled valamilyen színpadi előadást, vagy akár felvételt. Melyik az a műfaj, vagy mi az, amit a legjobban szeretsz énekelni?
Nagyon érdekes, mert népdalban nőttem föl. 3 éves koromtól abszolút néptáncoltam, népdalokat énekeltem, ahogy említettem, ugye az egész családom által. Aztán, ahogy jött a színház, úgy jött először a musical, mert ugye az Operett Színházba kerültem be, és a Rómeó és Júliába Dadát énekeltem, West Side Storyba az Anitát, tehát abszolút a musical világ volt közelebb. De persze voltak ilyen különböző kis popfesztiválok, ahol mindenféle kis versenyeket nyertem, ez még egy gimnazista koromban, tehát ezek is megvoltak teljes mértékben. És aztán ugye a színház által a musical, aztán későbbiekben operett és kvázi a szubrett szerep. Kör, és ahogy egyre jobban mentem előre és képeztem a hangomat, akkor jöttek ugye az operettbe a nagy primadonna szerepek, aztán jöttek az opera szerepek és az operai vonal. És hát természetesen az volt a legnehezebb. Megmondom őszintén, hogy az operett attól van közelebb talán hozzám, mert azt sokkal többet játszottam, és sokkal lazábban tudom ezt létrehozni, mondhatnám azt, hogy kis újból, ha szabad így fogalmaznom, sokkal több volt ebből. Viszont a kihívás mindenképp, és amit viszont jobban szeretek, az az opera. Mert az valahogy sokkal mélyebb, sokkal láthatóbb. Igen, és sokkal több felkészülést is igényel. Bár tényes való, hogy akár egy Vígözvegyre felkészülni, vagy egy Maricára felkészülni, azért az is kőkemény tud lenni. Na, de hát egy Traviata se azért olyan elvetni való történés.
Igen, ez érdekes, mert sokan mondjuk az operettnél nem gondolnak arra, hogy ott azért a színpadi mozgás is egy fontos kihívás, tehát nem csak a hangoddal játszol, nem csak az operában, hanem az operettben is. Tehát
szokták mondani a zenés műfajra, hogy könnyű művelni, hát akkor csinálja bárki, tehát ez egy könnyű műfaj. Ha csak arról beszélünk, hogy operett, tehát az operettben jól kell mozogni, jól kell énekelni, és jól kell beszélni. Mert közben áriázok valahol fönt kukutyimba, és egy idő után egyszer csak meg kell szólalnom, és lehetőleg ne így, hogy valahol fönn maradjon a hangom, hanem normális emberi hangom meg kéne szólalnom. Ahhoz meg kell abszolút a színészet, beszédtechnika, tehát egy nagyon-nagyon összetett műfaj ilyen szempontból, és nagyon nehéz műfaj. Bízom benne, hogy most már tényleg azzal, hogy Hungarikum lett, azért sokkal jobban kedvelik, és sokkal nagyobb elismertségnek körvend ezáltal. Viszont hát az opera ugye az mindennek is a csúcsa. Ott kevésbé kell beszélni, egy-egy olyan opera van, ami kíván azért még beszédet is, tehát technikai megoldásokat, de mindenképpen azért az opera számomra a csúcs.
De az egyházi zenék mennyire állnak közel?
Nagyon közel állnak, és nagyon köszönöm is ezt a kérdést, mert természetesen nagyon sok oratóriumot, Pergolesi Stabat Matert, Vivaldit, Glóriát, Mozartot, tehát requiemeket, mindenfélét énekelek, és énekeltem, és nagyon-nagyon szerettem. Sokkal másabb technikai tudást igényel, mint akár egy opera, egy Puccini, Verdi traviátája, vagy bármi, hiszen sokkal hangszeresebb, ha szabad ilyen szakmai kifejezéssel élni, sokkal finomabban, sokkal több fejrezonanciával kell dolgozni, és sokkal nehezebb ugye visszavenni, míg egy nagy opera az ember kiáll, és test, és rezonancia, és minden van, ezek ugye sokkal finomabb, más hangszerelést igényel, ha így tetszik. Érdekességként azért elmondanám, hogy reformátusként nagyon sokat vagyok katolikus templomokban. Nyilván egyrészt azért, mert hát az oratóriumok azért többnyire katolikus templomokban szoktak elhangzani. Viszont, mint említettem, hogy Böjte Csaba atyának a gyerekeivel is nagyon sokat dolgoztam, de dolgozom már évek óta, rendszeresen jártam ki különböző előadásokkal, programokkal, támogattam, amiben tudtam. És természetesen sokszor volt olyan, hogy ment különböző rendezvényekre, és akkor felkért, hogy én énekeljek. És egy alkalommal itt Budapesten voltunk, és akkor bemutatott ott az egyik szerzetes barátjának, és annyit mondott neki, hogy drága testvérem, hadd mutassak be neked egy csodálatos hangú énekest, Székelyföld pacsirtáját. Egy hibája van csak, református az Isten adta. Úgyhogy így voltam felkonferálva, de érdekesség számomra az tényleg, hogy az embernek van hite, jó Istennel jó kapcsolatot ápol, akkor teljesen mindegy, hogy éppen milyen felekezethez tartozik.
Amikor mondjuk egy templomban énekelsz, összehasonlítva azzal, amikor egy színházban érzel valamilyen különbséget, vagy igazából te legbelül mindig mindent ugyanúgy élsz meg?
Persze, hogy érzem, és nagyon érdekes egyébként, mert annak idején volt egy filmem, a Huncutazás című filmem, ahol többször elénekeltem benne az Ó én édes jó Istenemet, Nagy Csíksom jói imánkat, ami ugye régi székely himnusz. Nagyon érdekes volt számomra, hogy például Csíksomjón ezt elénekelni a templomba bent. És például most is a Szent Angyalok templomában október 1-én volt egy templomszenteléssel összekötött ünnepélyes műsor, ahol én is felléptem. Ott van egy csíksomlyói Szűz Mária szobor, ami ugye a csíksomlyói mintára készült, és én akárhányszor énekeltem az Ave Máriát, én mindig a csíksomlyói szűzanyának énekeltem. A templomoknak azért van egy hihetetlen hangulata. Nem azt mondom, hogy akár egy mezőn vagy egy hegytetőn ne lenne ott a jó Isten, mert azt gondolom, hogy bennünk van és velünk van és mindig ott van. De természetesen ezeknek a szakrális helyek azért van egyfajta misztikuma. És érdekesség számomra az, hogy pár hónappal ezelőtt voltam egy alkotótáborba Debrődön, Felvidéken. Ezt azért mondom el, mert ez egy ilyen különleges történet számomra, hogy rendszeresen éneklem koncertjeimen, fellépéseken ugye az Ó én édes jó Istenemet, a Csíksomlyói imát, ami számomra egy abszolút meghatározó történet. Annak idején volt egy nagyon kemény betegségem, és majdnem a kórházba ott maradtam, tehát majdnem meghaltam, és akkor én megfogadtam, hogy ha én ezt az esetet túlélem, akkor operaénekes lesz belőlem, folytatom a tanulmányaimat. És minden évben felmegyek a Fogarasi Havasokba, és elmegyek Csíksomlyóra, és eléneklem ezt az imát a jó Istennek. És ugye teljesen más azért valahol a jó Istennek ott akár a templomba énekelni, és érdekes volt számomra, hogy azóta minden évben felmegyek a Fogarasi Havasokba, és Csíksomlyóra is, mindig eléneklem az Ó én édes jó Istenemet. És annyira más lelkület ez. És ugye Debrődre visszakötve, hogy Debrődön voltam egy alkotótáborba, és ott is volt egy előadásom. Érdekes volt az, hogy ugye Debrődön, Debrőd fölött van egy Szent László kegyhely, és ott van ugye Szent László forrás, és van egy növénytemplom. És előtte való napot voltunk, és megnéztük ki nagy gyönyörű tisztáson az erdő közepén, hogy milyen szép ez a növénytemplom. És az egyik nap ugye ott volt nekem előadásom, és beszélgettünk előadás után, és egyszer csak úgy hátrafordultam, és azt mondtam, hogy fú, de gyönyörű ez a teli hold. És akkor megkérdeztem a többieket, ez volt így éjjel egy órakor, hogy gyerekek, kimegyünk most a templomba, és éneklünk ott egy Ó én édes jó Istenemet, és mindenki mondta, hogy úristen, hát most éjszaka van, hát miért, hogyan? Szerencsére jöttek velem a többiek, beültünk két autóba, és kimentünk a Szent László kegyhelyhez, a Debrődi növénytemplomba, és számomra egy nagyon különleges élmény volt az, hogy teli holdkor, egy erdő közepén, Felvidéken, egy oltárnál, egy ilyen növényoltárnál elénekelni az Ó édes jó Istenemet. És azt érzem, hogy azóta valahogy még erősebbek ezek a kötelékek, ezek az érzések. Jobban segíti a jó Isten is az utamat.
Sokan azt szokták mondani, hogy az igazi hithez ez a személyes kapcsolat kell.
Igen, azt hiszem az éneklés ez abszolút egy olyan fajta lehetőség, hogy hát dalolva, dalunkon keresztül imádjuk a Jóistent. És azért is volt fontos számomra, mondom, valahogy ez az Óindes Jóistenem, amúgy hát a székelységhez kötődik. Annak idején, mint a székelyek himnusza is volt tulajdonképpen, de hát azért mégiscsak egy ima, és mégis Csíksomlyóz, ahhoz a helyhez kötődik, ami hihetetlen ugye az összmagyarságnak az arándok helye. És érdekes számomra az, hogy reformátusként mindig ezt éneklem, és majdnem bárhova járok a világba, ez a dal, ez abszolút mindig ott van az életemben, a repertoáromban, tehát enélkül nincs koncertem. És az, hogy ezt sokszor elénekelhetem templomokba, vagy akár egy ilyen helyen Debrődön, éjszaka, teli holdkor, egy csodálatos növénytemplomba, ez nagyon-nagyon meghatározó, és ezáltal is úgy éreztem, hogy ezzel a dallal is egy kicsit megköszönni a Jóistennek a jóságát, az, hogy évek óta segíti az utamat, és hogy sikereim vannak, és hálás vagyok ezért, és köszönöm ezt az adományt neki. És bízom benne, hogy ezáltal nagyon-nagyon sok emberhez el tudok jutni.
Ahogyan itt beszélgettünk, végig éreztem rajtad ezt a hálát, amit te is most említettél. Miből tudsz újra erőt meríteni? Mik azok a célok, amik előtted vannak?
Nehézségek mindig vannak, mindig voltak, és mindig lesznek, hiszen az ember, ahogy fejlődik, ugye folyamatosan új és új célokat tűz ki maga elé, hiszen nem akar megállni, mindig fejlődni akar tovább. Ez elkerülhetetlen, hogy így vannak mindig akadályok, és ehhez mindig erő kell, mindig hit kell, mindig a Jóistenhez tudunk fordulni segítségért, és számomra nem csak ez fontos, hanem az, hogy amint említettem is, hogy ezeket a fajta értékeket minél inkább hazavinni, megmutatni az otthoni fiatalságnak, akár ugye a Dériné programon keresztül, a Kultáp programokon keresztül, akár van egy ilyen programom, hogy népdaltól az operáig. Ezeket a világokat kicsit eljutatni a mai generációig, mai fiatalságig, hogy igen, mi az, hogy népdal, mi az, hogy opera, mi az, hogy musical, ezeket hogy kötöm össze, hogy jutatom el minél inkább hozzájuk. Nagyon fontos az is, hogy a gyökereim, tehát mindig azt mondtam, hogy ha nekem a Jóisten erőt adott és hitet, hogy én ebből a pici faluból el tudtam indulni, és igazából a világot hál' Istennek bejártam, és sikereket tudok magam mögött, mai napig is nagyon-nagyon sok szép sikerővez, akkor nekem kutya kötelességem visszafele forgatni. Tehát akkor igen, tanítani kell a fiatalságot. Érdekes az, hogy például a Nagygalambfalván nem volt egyáltalán semmilyen zenei képzés. És akkor éveken keresztül próbáltam ott rávenni a vezetőséget, hogy hát ez elengedhetetlen, hogy zenei képzés. Nem kell most mindenkiből, nem tudom, Metropolitan sztár legyen, de hogy egyáltalán akár egy hangszeren kezdjenek el játszani, és most már hál' Istennek ott tartanak, tényleg nagyon sok kezdeményezés volt. Én magam is például, amikor a Prima díjamat kaptam, akkor azt mondtam, hogy én nem kérek senkitől semmit, volt egy ilyen nagy összejövetelem. Mindenki, amit virágra szánna, az dobja be egy dobozba, és hogy ezzel is indítsuk el Nagygalambfalván a zenei oktatást. És egy nagyon szép összeg gyűlt össze, tulajdonképpen ma már Nagygalambfalván fúvós zenekar működik. És azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak, és nem csak a nagy dolgokért kell hálásak legyünk, hanem azért is, hogy egészségesek vagyunk, ahhoz, hogy felkelünk minden nap, ahhoz, hogy élnek a szüleim, és meglátogathatom, hogy nincs Covid, és haza tudok utazni, hogy vannak nővéreim, hogy felhívhatom a barátomat, hogy rá tudok mosolyogni valakire, hogy nem tudom, egyáltalán valaki segít valamit átcipelni az út egyik feléről a másikra. Nem csak a nagy dolgokba kell gondolkodni, sőt, a kicsikbe is lehet, sőt, kell is, és hogy a kis dolgokért is hálásak lehetünk, sőt, azért is, hogy én most itt ülök és beszélgethetek erről, és hogy szépen alakul a délután. Ezért is hálás vagyok, és köszönöm.
Mi is nagyon hálásak vagyunk, hogy itt voltál velünk, és nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Benedek Fi Katalin énekművésszel Hézer Luca beszélgetett.